Mai délután két részből fog állni. Az egyik részben egy kis bevezető beszédet tartok a család egészségéről és a gyermeknevelés összefüggéseiről. A második részben pedig lehet ezzel kapcsolatban is kérdezni, illetve lehet bármilyen kérdést feltenni, és akkor próbálunk rá közösen válaszolni. Azzal szeretném kezdeni, amit mindig is, amikor család gondozásról van szó, vagy gyermeknevelésről van szó, vagy házasságról egyáltalán, család alapításról, akkor ugye emlékeztek, a Biblia azt mondja, hogy szemlélődés által változunk el. Ez nem csak arra igaz, hogyha Istent szemléljük, akkor Isten jelleméhez hasonló tulajdonságok fognak bennünk kialakulni, hanem mindenre igaz. Hogyha rosszat szemlélünk, rosszról gondolkodunk, akkor lefelé húz bennünket. Hogyha jókat szemlélünk, jól gondolkodunk, akkor fölfelé húz bennünket. Vagyis arról, hogy milyen idegen szóval víziónk van, mit gondolunk a családról, mit gondolunk a házasságról, a család értelméről, a házasság értelméről, ez a vízió döntő befolyása van arra, hogy mennyire lesz sikeres a családi életünk. Ezért most még frissek vagytok, bár a gyomrotok tele van, de azért ezzel a vérellátással is azt tudom mondani, a család rendeltetése az az, hogy a házas felek megtapasztalják a gyermekeikkel együtt, hogy milyen lehet a mennyországban az élet. Ez egy nagyon egyszerű, bővített mondat. Azért alapítok családot, azért választok férjet, azért választok feleséget, azért nemzek gyermekeket, és azért nevelem a gyermekeket, hogy a családban, a család tagjai megtapasztalják azt, milyen lehet az élet a mennyországban. Milyen lehet az élet a bűn által nem megrontott palagocsomban. Erre jön létre a család. Elég jó cél. Elég magasra van kitűzve a zászló, hogy mire van a család. Csak azok a célok tudják az embert energiával ellátni, csak azok a célok bírnak átalakító erővel, amelyek célok elég nagyok ahhoz, hogy mindig lehessen felé menni. Tehát amikor otthon, mint családapa, vagy férj, vagy gyermek, teljesen mindegy, melyik szerepben vagyok, édesanyám felé, azt kérdezem magamtól, hogy most éppen mondani akarok valamit. Most éppen cselekedni akarok valamit. Most éppen valamilyen arckifejezést akarok magamra fölvenni. Valamilyen hangerőt akarok magamnal most mutatni. Akkor azt kezdem magamtól, ez a hangerő, ez az arckifejezés, ez a cselekedet, ez a nevelési stílus, ez a megszólalásom, amit most teszek, ez a mennyországnak az előíze, vagy nem? Ez könnyű eldönteni? Ugye nem nehéz? Nagyon könnyű. Ez az egyetlen mondat, ez olyan, mint az iránytű, beáll mindig éjszakra. Ha az ember azt mondja magának, én arra hoztam létre a családomat, hogy a mennyország előíze legyen, és így olvasom a Bibliát, a Bibliának a tanácsait, akkor mindjárt könnyebbnek tűnik. Én egyetértek vele. Ezt szeretném, hogy így legyen. Azt szeretném, hogyha a gyermekeim megtapasztalnák azt, hogy milyen egy meleg, szerető otthonban felnevelkedni. Milyen az, amikor a gyermek azt mondja, hogy én annyira örülök, hogy köztetek élek, és nem más családba születtem. Ez természetes, hogy ezt mondja a gyermek. Mert látja, elmegyünk teniszezni, és látja, hogy a másik apuka teniszezik a lányával, és azt mondja, így szoktak az apukák teniszezni a lánya? Vagyis, hogy szídja őt, hogy így, úgy, amúgy, ez nem így kéne, követelményeket támaszt, nem vagy elég futó, meg leszídja őt. Mondja, hát mi nem így szoktunk teniszezni. Milyen jó, hogy mi nem így szoktunk teniszezni. Tehát azért vagyunk együtt, szülők, házastársak, akár van gyerek, akár nincs gyerek, gyerekekkel vagy gyerekek nélkül, hogy megtapasztaltassuk egymással, hogy milyen lehet a mennyországban az élet. És egymásnak is mondjuk ezt, hogy most nem viselkedtem úgy, mint ami a mennybe lett volna. És én nem szeretnék ilyen lenni, én szeretnék másképpen viselkedni. Szeretném, hogyha kijavítanánk ezt. Amikor mind a két házastárs ugyanazt a világképet bírja, ugyanaz az életcélja van, akkor könnyebben kibékülnek egymással. Könnyebben rendezik egymással az ellentmondásokat. Mert mind a kettő tudja, hogy mind a kettőben a végtelen isteni cél van. Az végtelen cél, hogy a mennyország előze legyen? Ellen White ezt írja, nagyon nevettem, amikor olvastam, ugye, hogy arra rendeltette Isten a család, az Édenben volt az első házaspár, tudjátok. Tehát az Éden, ahol minden tökéletes volt, ott is kellett még, hogy egymás férfelesége legyenek, hogy tudják, hogy milyen lehet az Istennek a közvetlen között, milyen a tökéletes élet. Mit akartam mondani, hogy elkezdtem, csak aztán elfelejtettem. Mi volt az előző gondolatom? Nevettem, mikor azt olvastam, hogy ezzel nem nevettem, hogy a család a mennyország előíze, de utána azt olvastam, hogy a család a házasságot, az életet leginkább megkeserítő eszköze sátánnak. Milyen óriási ellenmondás áll itt. Ezt bátorításképpen mondom. Ellen White nem most élt a 21. században, amikor már minden nagyon nehéz, internet, külső világ, város, stb. Mozi, és amit el tudtok képzelni, a bűnöknek a garmadája, de már akkor is. Azt mondta, arra hozta létre Isten a családot, hogy a mennyország előze legyen, és a leghatékonyabb eszköz arra, hogy az embereket tönkre tegye, a legkeserűbb iga. A családi élet a legkeserűbb iga. Elég nagy feszültség feszül a kettő között, a két kijelentés között ugyanattól. És tudom, hogy bólogattok, mert minden magyar család bólogat, vagy mindenki, aki családban él, bólogat, azt mondja, igen, az én családom is inkább keserű többször, mint sem a mennyország lenne. Az én gyerekeim nem mondják azt, hogy ja, hát ilyen a mennyországban, akkor vágyakozom oda. Inkább azt mondják, hogy ne kiabálj már annyit, mert nincs csak bajod van, állandóan ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Az anya azt mondja az apának, hogy ne idegesítsd a gyereket. Ugye? És ez nincs benne a Bibliában. Dehogy is nincs benne a Bibliában. Itt van benne a Bibliában, Efézushoz írt levél, mit ír Pál apostol? Pál apostol bár szingli volt, egyedülálló volt, mégis tökéletesen Efézushoz belekezít levélbe felsorolja azt, amit csak alá tudunk támasztani a pszichológiával is, hát nyilván a kettő nem ellentétes, hogy mi a mennyországra hasonlított család, házastársi kapcsolat alapkövei. Egy-egy mondattal. Annyira eltalálja, hogy hihetetlen, és majd mindenki fog érezni, hogy igen, ez, ha család anya vagyok, ha feleség vagyok, ez nekem szól, ez gyengeségem. Ha család apa vagyok, fér vagyok, az nekem szól, gyengeségem. Ha gyerek vagyok, az nekem szól, gyengeségem. Majd mindjárt látni fogjuk. Azt mondja itt Pál apostol, Efézusba érkezett levél, 4. fejezetében, először csak úgy általánosabban beszél. Csak hogy éreztesse velünk azt, hogy milyen a mennyország íze. 4. fejezet, Efézus 4. fejezet, 31. vers, ezt mindenki ismeri, minden mérgesség, minden fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, türelmesek, megengedvény egymásnak, ahogy az Isten is Krisztusban nekünk megenged, hozzánk türelmes. Először csak így lehelyezi az alapokat. A keresztény, nem is a keresztény, a boldog családi élet központi témája az, hogy nem engedhetjük el az indulatainkat. A szekuláris világi pszichológia azt tanítja, én is ezt tanultam, hogy a gyógyulás egyetlen útja az, ha az ember az érzéseit kiéli, amikor haragszik, akkor haragszik, amikor csalódott, akkor ideges, akkor kiabál, ettől lesz lelkileg egészséges. Ne nyomd el magadba azt, hogy ilyen érzéseid vannak, lássák a gyerekeid, lássák a fejed, hogy most ez van, akkor gyorsan megszabadulsz tőle, meg kell mutatni. A Bibliának nem ez a véleménye. A Bibliának az a véleménye, hogy nem lehetek mérges, nem gerjedhetek föl, nem beszélhetek csúnyán, nem haragudhatok, nem lehetek lármás. Ez elég nagy ellentét. Olyan ellentét, mint a keserű iga, meg a mennyországnak az előíze. A Biblia azt tanítja is ezzel, hogyha valakinek majd kezébe kerül az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyv, abban le van írva, hogy az agy kutatás kimutatta, hogy azzal, hogyha mi az érzéseinket kiéljük, ami jön, harag, lárma, frusztráció, csalódottság, stb., azzal ez erre való hajlamunkat elmélyítjük. Egyre inkább hajlamosak leszünk arra, hogy a haragunkat kiöntsük. Ha egy haragos ember kiéli a haragját, soha nem látjuk azt, hogy fokozatosan egyre szelidebbé válik. Nem. Hanem egyre haragóvá válik. Egyre kisebb dolog miatt már kiakad. Ez nagy becsapása a pszichológiának, vagy tévedése. Nem akarom minket becsapni. Nem lehet meggyógyulni az agykutatás szerint. Azok az agypályák, amelyek a szokást, a rossz szokást kialakítják, egyre gyorsabban járnak, és egyre öregségére már teljesen hátságos és elviselhetetlen lesz. És vége van. Vagy öregségére, lehet, hogy már 30 évesen is az, vagy 40 évesen is az. A Biblia azt tanítja, hogy az embernek szabadságában áll jó szokásokat kialakítani, jó lelki szokásokat. Amikor az jönne, hogy most én arról gondolkodjak, hogy zsörtölődjek, hogy így vagy úgy a mosogatás közben, hogy az én anyósom, hogy az én munkatársam, hogy az én főnököm, és ezen jár az agyam, mint feleség, vagy a férjem, hogy ilyen, hanem olyan, amint ezen jár az agyam, olyan, mintha moslékot ennék. Ezt a kifejezést kell, hogy használjam. Amit a szádon keresztül beengedsz, amit megeszel, nem eszel meg mindenféle romlott ételeket, mert tudod, hogy beteg leszel tőle. Ugyanígy, amiről gondolkodom, amivel a szellemi táplálékom, olyanná válik a lelki alkatom. A testi alkatom a bevitt tápláléktól függ, a lelki alkatom pedig attól függ, hogy milyen gondolatokat viszek be az agyamba, mivel foglalkozom. Tehát az első tanács az ez, hogy nekünk szembe kell fordulni a haraggal, az erőszakkal, a bennünk lévő indulattal. Amikor a feleségemhez akarok szólni valamit, hogy miért nincsen vacsora, vagy én dolgozok látástól Mikulásig, most még arra sem voltál képes, hogy vacsorát csinálja, vagy ez nem vacsora, csak egy főtt zöldségek halmaza. Ilyen nincs gondolom senkinél, hogy ilyen történne, ez csak amerikai családokban történik. Ezt nem lehet mondani. Ilyen nincs. Akkor a férj azt mondja, inkább akkor nem szólok meg. Akkor értjük, ugye? Tehát ez lehetetlen. Ha ezt mondom, következő alkalommal már még inkább kritikus leszek. És olyan férjé válok, hogy ilyen teljesen elviselhetetlen, mogorva, morcos, aki a feleségem attól fél, hogy mikor fogom legközelebb leszídni. Nagyon sok asszony szenved attól, hogy nem tudom, mikor mondott neki pozitívat utoljára a férje. Na, de nézzük akkor az általános tanács után, nézzük, hogy hogyan folytatja az ötödik fejezetben. Mindenkinek mond valami kellemetlent, vagy valami fejlődési lehetőséget. Kezdjük a férfiakkal, jó? Kezdjük a férfiakkal. A férfiak nehéz esetek, ezért a Bibliában, az Újszövetségben Péter és Pál ötször mondja ezt el különböző leveleikben. Ötször. Ilyen egyszerűt mondanak, például itt Efézusban érkező levélben, Efézus 5.25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Amikor ezt először olvastam, akkor azt mondom, hogy hát ez milyen könnyű dolgom van nekem. Nekem csak ezt mondta, hogy szeressem a feleségeket, mert ez a legkönnyebb dolog. Azt olvasom a következő részben szintén, ti férfiak, szeressétek, úgy, ahogy az Isten szereti az egyházat. Péter apostol ugyanezt mondja, szeressétek a ti feleségeiteket, stb. Stb. És kiderül, hogy a nőknek nem mondja el ötször. Csak egyszer mondja. A nőknek nem mondja azt, hogy szeressétek a ti férjeiteket. És lassan fel kellett fognom, hogy a Biblia szerint a férfiaknak a legnehezebb leckék egyike az, hogy a szeretetet a feleségük irányába gyakorolják. Nagyon sok feleség úgy érzi, hogy a férje nem szereti őt. Nagyon sok feleség így érzi. Nem fejezi ki, elégszer ott szereti. Nem mondja, elégszer ott szereti. Nem viselkedik úgy, mintha szeretné. És a Biblia ezt súlykolja, ha te Krisztus követő szeretnél lenni, akkor a férfi vagy, szeresd a feleségedet. Ellen White ezt így fogalmazza, most már 20. század nyelven. A férj egyetlen feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa felesége leggyengédebb érzéseit a maga számára. Ez a férj definíciója. A férjek általában nem így szokták magukat meghatározni. Nem úgy szokták a férjek magukat meghatározni, az a rendeltetésem, az a küldetésem, hogy a feleségem leggyengédebb érzéseit a magam számára elnyerje minden nap. A férjek ezt nyálasnak tartják. Nem. Én egy erős férfi vagyok, dolgozom, hozom a pénzt, kiosztom a családot, megmondom, mi hova építünk, mit építünk, milyen kocsit veszünk, mi, ez a feladatom. Nem ezt mondja Pál apostol, hogy ti férfiak, legyenek nagy szabású terveitek, ti férfiak, keressétek meg a betörő falatot, ti férfiak, gyakoroljátok az uralmatokat és vezetéseteket a család fölött. Nem ezt mondja. Azt mondja ötször vagy hatszor, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Ti férfiak, szeressétek a ti feleséget. Nem lehet elégszer elmondani. Amikor a férj a családban, a felesége irányában bármit akar tenni, kérdezze meg, ez a leggyengédebb érzéseit fogja felkelteni? El lehet könnyen dönteni. Amit most fogok mondani, annak örülni fog? Szeretni fog engem, vagy nem? Józsi, ne beszélj butaságokat, néha helyre kell tenni az asszonyt. ezt a Bibliában nem olvasom. Nem olvasom. Azt olvasom, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Ne legyetek hozzá haragos kedvűek. Ez már ismerősebb? Ez könnyen megy, nem? Mit csináltál, ezt csináltad, azt csináltad. Na, a Biblia nagyon mai, nagyon mai kornak szól. Azt mondja nekünk férfiaknak, az Isten, én úgy ismerem a férfi természetet, megmondtam már Mózes első könyvében, hogy a bűnnek az lesz a következmény, hogy uralkodni akarsz a feleséged fölött. Ha uralkodni akarsz a feleséged fölött, akkor te keserű igává fogod tenni a házasságot. Ha lemondasz az uralkodási vágyadról, és elkezded magadat megfeszítve, minden nap azon törekedni, hogy a leggyengédebb érzéseid keltsed föl, akkor a mennyországot fogod bevarázsolni. Ez a Biblia tanácsa a férfiaknak. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. És milyen érdekes, a pszichológiának több ezer év kellett, most 2000, nem tudom mennyi, 2000-es évek elején, vagy korábban is már megvolt a 19. század vége felé, hogy azt mondta, a férfiak emocionális intelligenciája alacsonyabb, mint a nőké. Kevesebb érzelmi ráncuk van. Tehát, hogy kevesebb arckifejezést tudnak. Kevésbé tudnak együtt érezni, mint a nők, mint a feleségeik. Néha úgy érzik, hogy a feleség butaságokat beszél, hogy itt ez történt, azt történt, és ez engem nem szeret, az így, vagy úgy, ugyan már csak női butaság. És később kiderül, hogy a nőnek igaza volt, mert érzékeli ezeket a dolgokat. A férj pedig nem érzékeli. A férjnek abban kell fejlődnie, amiben gyenge. A férj gyenge az érzelmek kifejezésében. Gyenge a gyengétség gyakorlásában. Miért van az, hogy Pál apostol itt nem is tudom, 10 versen keresztül szájba rágja a férfiaknak? Azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tehát ti férfiak, adjátok önmagatokat a feleségeitekért. 28. vers. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint a tulajdon testüket. Ez is elég jó példa. Úgy ápolgass, gondolj, mint a saját, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, ápolgatja, gatja, tehát ez a gyakorlítól képző, nem az, hogy egyszer egy héten, hanem naponta többször táplálgatja, ápolgatja, miképpen az Úr is az egyházat, ahogy a nő bánik velünk napról napra, percről perce. Aztán azt mondja, mert elhagyja a férfi atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Azt mondja, hogy a szülői kapcsolatnál erősebb kapcsolat lesz az, ami a feleség és a férj között van, és a feleségéhez ragaszkodik. Felette nagy titok ez. Aztán megint mondja, hanem azért ti is egyen-egyen, ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Hát itt 4 versben, 4 különböző féleképpen akarja a szívünkre kötni Pál apostol azt, hogy ha te boldog házasságot akarsz, akkor egy dologra figyelj, a feleséged gyengéd érzéseit próbáld ápolgatni a magad irányába. A feleségek nyelve a szeretet nyelv. Ha egy feleségnek naponta hazavisznek virágot, ilyen férfi nincsen, naponta hazavisznek, a feleség nem fogja azt mondani, most már többet ne hozzá. Elég lesz hetente egyszer. Ha a feleséged vezetés közben, vagy a munkaszünetben, ebédszünetben felhívod, pedig nincs mondani valód, csak azért, hogy beszélnek valak veled, nem fogja azt mondani, hát ilyen butaságot, nem volt semmi mondani valód, és mégis felhívtál engem. Legközelebb ne hívjál csak akkor, hogyha akarsz valamit. Ilyet nem mond egy feleség. Ha egy feleség fiatalabb és SMS-t írsz neki, hogy szeretlek naponta 4-szer, nem írja, hogy többet ne írjál már. Ilyen nő nem létezik. Ugye? Úgy szeresse a feleségét, mint saját magát. A leggyengédebb érzéseit kell, hogy felkeltse. Mint egy iránytű, még egyszer mondom, a férj számára teljesen egyértelmű, hogy a feleség számára az első, az Isten után. Szeresse, mint önmagát. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, a másik kulcsmondat. Azt mondja Pál apostol, mindjárt válaszol, mint egy családterápóta. De hát, doktor úr, hogyha én a feleségemet így elkényeztetem, akkor a fejemre fog nőni. Akkor ez egy nagyon aszimmetrikus családi kapcsolat lesz. Én kiteszem a lelkemet, szeretgetem őt, meg mindent megteszek érte, ő meg azt hiszi, hogy akkor körülötte forog a világ. Ezt gondolod te. Az Isten másként gondolkozik. Azt mondja, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Azt mondja, én olyannak teremtettem a te oldalbordádat, hogyha te szeretni fogod őt, akkor olyat fogsz tapasztalni tőle, amire nem is számítasz. Van egy régi történet, csak pihentetésképpen, volt egy afrikai törzs, talán van is, ahol az a feleséget meg kell venni. És hát voltak szebb feleségek, voltak csúnyább feleségek, voltak idősebb feleségek, öregebb feleségek, kinek hány tehén az ára. És egyszer a törzsfőnöknek a második legkisebb gyermeke, az ugye szintén feleséget akart venni, és hát volt egy nő, akit megszeretett, akit olyan két tehénre taksáltak, már bocsánat a példáért. A törzsfőnöknek a fia 10 tehenet adott azért a feleségért. 10 tehenet adott érte, és meg és összeállosodtak. És abból a feleségből nagyszerű asszony lett. Csodára jártak ott a törzsnek a tagja, hogy hát ez fantasztikus, milyen, mert az két tehenet érő feleségből ilyen feleség, tényleg most már adhatnánk érte 10 tehenet is. Vagyis, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Amikor a feleség úgy van megteremtve, úgy van behuzalozva, hogyha a szeretet tankja tele van, ha szeretik őt, akkor ő is elkezd pozitív módon viszonyulni a férjéhez. Ezt kell mondják családterápóták is, ma mindjárt a feleségről is lesz szó, hogy ha csak az egyik házastárs, ha bajban van a házasság, és csak az egyik társ azt mondja, hogy ő szeretné rendbehozni, akkor azt tudnak én mondani, van rá remény. Ha csak az egyik akarja, legalább az egyik, akkor van rá remény, hogyha az az egyik, még egyszer mondom, aszimmetrikusan, magára vállalva elkezdi ápolni a tüzet. Tehát ő rakja a fát a tűzre, neki az ő fáradtsága, nem kap érte visszhangzást, ő tartja melegen, de ő azt elhatározta, hogy ő rendbe akarja hozni, javítani akarja. Nem vár érte viszonzást, most egy kicsit sarkítva fogalmazok, de ha elkezdi rakni a tüzet, akkor az elkezd melegedni a legtöbb esetben. A baj az, hogy amikor a házasságok megromolnak, akár keresztény házasság, akár nem keresztény házasság, mindig a másikra várnak. Azt mondják, én majd meg fogok változni, hogyha ő is megváltozik. Miért szeressem én a feleségemet, hogyha ő nincs rám tekintettel? Soha semmiben nem dönthettem én. Soha semmikor nem hallgat meg az én szavamat. Teljesen lenéz engem, nem is törődik velem, elhidegül tőlem. Hogyan szeressem én? Ne legyen tőlem elhidegült, forduljon felém, kezdjen nekem szívességet tenni, érezzem, hogy másképpen gondolod rólam, akkor majd én is szeretem, mondja a férfi. A nő meg azt mondja, hát miért szolgálnám már őt ki, meg miért tennék érte, majd hogyha szeret engem, akkor majd megkapja, hogy lássa, hogy mindennek van valami feltétele. Így nem működik, ez egy lefelé vívő spirál. Mind a kettő a másikra vár, és szépen a dolgok egyre rosszabbak és egyre rosszabbak. Ugye ennek a másik fel az, amikor a feleség azt gondolja, hogy ő most azt adja, amire a férfinek szüksége van, és csodálkozik, hogy mégse kapja azt, amire neki szüksége van. A férj azt gondolja, hogy azt adja, amire a feleségnek szüksége van, és mégse kapja azt, ami neki, de közben nem azt adják egymásnak, amire szükségük vannak. Mert a férj azt gondolja azzal, hogy ő dolgozik napi 10 órát, hazahozza a pénzt, meg jó, szép házam, meg szép ruha van, meg van kocsi, meg ilyesmi, azzal el van intézve az ő feladata, és a feleség ezt nem így gondolja. Nem így éli meg. Ezért mondja Pál apostol a férfiaknak, nektek szeretni kell a feleségeiteket. Na nézzük a feleségeknek mit mond. Tehát azt mondja, kedves férfiak, a nőknek a nyelve a szeretetnek a nyelve. Amikor vitatkoztok valamin, milyen színű legyen a háznak a fala, vagy a lakásnak a fala, rózsaszín, vagy nem tudom, kanári sárga, akkor jól egymásnak feszülnek, hogy de rózsaszín, de sárga, de rózsaszín, de sárga. Egyszerűen csak azt mondaná a férfi, drágám, hogyha rózsaszín lenne, akkor úgy éreznéd, hogy jobban szeretlek? Igen. Akkor legyen rózsaszín. Ilyen egyszerű lenne megtörni a hatalmat. És a legtöbb feleség azt mondaná erre, ó, drágám, hát hogyha te tényleg is szeretsz, akkor legyen inkább sárga. Ebből látszik, amit a pszichológia azt mondja, ezek játszmák. Egyik se kapja meg azt, amit akar, és ugye tudjátok, hogy a szomjas teve az a koszos pocsából is iszik, tehát még mindig jobb egymással veszekedni, mint egyáltalán nem beszélgetni. De az egymásnál veszekedésnél sokkal jobb az, hogyha a férje azt mondja, úgy érzed, hogy jobban szeretlek, hogyha narancssárga lesz? Igen, úgy érzem. Akkor legyen narancssárga. Ha ezzel örömet okozhattam neked, ennyi. Ha visszagondoltok saját veszekedéseitekre, az ellenség hogyan éri el azt, hogy a legpitiánerebb, legkisebb dolgokon őre mentek, nem? Most akkor a hazajöttem, akkor kell kezet mosni, vagy nem kell kezet mosni? Ide kell tenni a cipőt, vagy oda kell tenni a cipőt? Kiteszek ezt, vagy nem teszek el? Ugye, hát ez ismeritek mindenki. És lehet, hogy azt mondja az ember, hogy hát hogyha ettől úgy érzed, hogy jobban szeretlek, hogy naponta háromszor mosok kezet, akkor ez a legkevesebb, amit meg tudok tenni. Legkevesebb. Kedves férfi társaim, higgyétek el, lehet mosni naponta kétszer-háromszor kezed, nem azért, mert te úgy gondolod, hogy koszos a kezed, mert te nem gondolod úgy. Ugye nem gondolod úgy? Hanem azért, hogy a másik lássa az, hogy én téged szeretlek. Azért mosok kezed. Na, Csilla nem szokta hallgatni most már ugye hallottam más kérdés, már mondta nekem, hogy nem mondjam többet, de mindig megsértem ezt a szabályt. Mondtam, hogy megyünk együtt kocsival, akkor néha úgy meg szoktam simogatni a tarkóját, meg a haját, és mondom neki, hogy hát nekem ez a simogatás semmibe nem kerül, de neked megfizethetetlen. És tényleg így van. Tényleg így van. Kedves férfiak, annyira egyszerű egy nőt boldoggá tenni. Nagyon egyszerű. Mert annyira egyszerűek, mint mi vagyunk. Csak a szívükön keresztül. Csak a szeretetükön keresztül. Ennyi elég. Egy csomó vita megfog. Nem kell észérveket felhozni, vitatkozni. Egyszerűen csak éreztetni kell vele azt, hogy szereted őt. Szeressétek a ti feleségeiteket. Ápolgassátok. Soha senki nem gyűlölt, hanem táplálgatta, gondozgatta azt. És aki a feleségét szereti, önmagát szereti. Nézzük a feleségek, mit hibáznak el. A Biblia azt mondja, a feleségeknek nagyon-nagyon nehéz elfogadni azt, hogy nem az ő akaratuk érvényesül. Amilyen nehéz a férnek szeretni feltétlenül a feleségét és kimutatni, ugyan ilyen nehéz a feleségnek elfogadni, hogy nem az ő döntése, nem az ő akarata érvényesül mindig. Borzasztó elfogadni. Mert a feleségek agya, ők gondolják, jobban működik. És ez így is van, bizonyos szempontból. Gyorsabb, komplexebb dolgokat gyorsabban felismeri, könnyebben átlátja. Lajos még nem tudom, mérföldekkel mögötte van, ő már tudja, mit kéne csinálni, és Lajos azt mondja, ezt kell csinálni. Hát még jó, hogy ágaskodik bennem, mint feleségben, hogy nem ezt kell csinálni, így kell csinálni, kész. Ugye? Amilyen nehéz, kedves nőtestvéreim, a férnek szeretni a feleségét, a Biblia szerint ugyan ilyen nehéz a feleségeknek fejet hajtani a férj előtt. Ez a fejhajtás, ez az engedelmesség régies szóval, ez nem szimpatikus szó, de mindjárt picit közelebb hozom. A férjek nem azt szeretnék érezni a Biblia szerint és a pszichológia szerint is, hogy a felesége szereti őt. Képzeljétek el, kedves feleségek, a férjek ezt tudják. Nem is érdekli őket. Tudják, hogy vagy szereted, vagy gyűlölöd. Utálod, vagy ezt a kettőt tudod csinálni. Nem tudsz hozzá semleges lenni, vagy hideg vagy, vagy meleg vagy hozzá. De tudja, érzelmi lény vagy. Soha egyetlen kérdőjel nincs abban, hogy szeret, hogy érzelmileg viszonyulsz hozzá. Ez minden férfi számára közhely. Nem érdekli. Nem érdekli, mert tudja. A férfit az érdekli, hogy tiszteled-e őt. Hogy felnézel-e rá. Ahogyan a kis fiúcska, nekem két fiam is van és egy lányom, a lányom soha nem mérte magát hozzám, hogy mekkora nagy már, még mikor lesz már nagyobb, mint én. Ilyet soha nem mondott. A fiaim már 4 éves kortól, vagy korábban elkezdték, hogy mikor lesz már akkor, de hát menem már, mert hány centi hiányzik még. És ma is a 16 éves mellettem, és nézve, hogy na most már lassan nagyobb leszek, mint ő. Minden férfiben, kedves nőtestvérek, benne van ez a kisfiú. A felesége számára nagy akar lenni, ügyes akar lenni, elismert akar lenni. De ezt kapja meg a legkevésbé. A Biblia azt mondja, ti feleségek általában nem respektáljátok a férjeiteket. Nem fejezitek ki a számára, hogy tiszteljétek őket. Azt mondod neki, hogy jaj, úgy szeretlek, drágám, hadd bújjak hozzád, meg buszi-buszi. Ezt tudja, ezt mint a kismacskák, ezt tudja. De az, hogy tiszteled őt, az, hogy elismered őt, az, hogy felnézel rá, ez nem a te nyelvezeted, nem a nő nyelvezete. Ezért a nőnek meg kell tanulnia. Ahogyan a férfinek meg kell tanulnia a feleségek által beszélt szeretet nyelvet, minden a szeretet körül forog, ugyanígy a feleségnek meg kell tanulni, hogy egy férfit úgy lehet motiválni, hogyha elismered. Mikor mondtad utoljára, hány héttel ezelőtt, hogy olyan büszke vagyok rád, mert igaz, nehéz körülmények vannak, mégis tudunk az asztalra ételt tenni, és ezt neked köszönhetjük. Mikor mondtad ezt utoljára a férjednek? Vagy mikor mondtad neki azt utoljára, hogy annyira szeretem, hogy olyan határozott vagy, magabiztos vagy, és tudok számítani a döntéseidre? Egy férfi ilyen mondatokat szeretne hallani. Vagy azt mondod neki, amikor vitakoztuk arról, hogy sárga legyen a fal, vagy rózsaszín, azt kell neki mondani, ha a fal sárga lesz, akkor úgy érzed, hogy jobban tisztellek? Igen. Így lesz. Így lesz. A Biblia tanácsa a házastársaknak az, mint alapépítőkő, férfiak, tanuljátok meg a szeretet nyelvét, nők, tanuljátok meg a tiszteletnek a nyelvét. A tiszteletnek a nyelvét. Attól, hogy én annyi nő van a világon, akik azt mondják, hogy egy olyan férfit szeretnek, aki döntésképes, akire felnézhetek, aki irányt tud mutatni a családnak, aki erőt, magabiztosságot, biztonságot sugároz. Ilyen férfira vágyunk, mondják a nők. De közben a férfiak kezéből kiveszik a döntést, már gyerekkorukban is, amikor édesanyák, a fiúgyermekek, ő döntenek mindent helyettük. Amikor meg férhez mennek, akkor meg ők akarnak a családban mindenről dönteni. Úgy nem lehet olyan fért nevelni. A feleségnek az a rendeltetés, hogy a férjéből egy nemes, erőt sugárzó, biztonságot adó férfit, fiúból férfit neveljen. Ezt csak egy feleség tudja megtenni. De azzal nem lehet megtenni, hogy állandóan elmondom neki, hogy mivel nem vagyok megelégedve. De ezt már Salamonnak is elege volt ebből, azt mondta, jobb a ház tetején lakni, mint a házsárdos asszonnyal. Amelyik asszony nem engedelmes, nem tisztelettudó, most bocsánat, szándékos aztán ilyen klasszikus szavakat, az házsártos. Amikor a férfiak ülnek egymás, nem egymással szemben, egymás mellett a valamilyen, nem tudom, pihenőhelyen, vagy valamilyen vendéglátó egységben, és isszák, nem tudom, a narancstét, vagy bármit, akkor ők arról beszélnek, hogy hát állandóan ez megy, hogy mi soha semmi nem elég, állandóan ezt is úgy kell, úgy, én soha nem hallottam azt, hogy a feleségem azt mondja, hogy ez nagyon jó volt, jól csináltad. Amennyire te éhezel és vágyakozol arra, mint feleség, hogy szeressen téged, kifejezze a szeretetét irányodba, te ugyanannyira elmulasztod azt, hogy kifejezd a férfi irányába a tiszteletedet, az elismerésedet, a respektet. Szeretet és respekt. Ez a két különböző nyelv a férfinek és a nőnek a Biblia szerint. Megvan az akkor tehát, hogy amikor házasok, most csak nagyon néhány alaptéglát szerettem volna, nem lehet mindenről beszélni egy óra alatt. A következőt nézzük azt, hogy mit mond a Biblia a gyereknevelés alapdolgai. Pál apostol, nézzétek meg, hogy Pál apostol itt a Biblia két lapján, Efézushoz itt levél, 5. fejezetében, 4-5-6, elmondja az egészet úgy, hogy van, nem is kell a Bibliában lapoznom. Azt mondja, ti férjek, szeressétek a feleségeiteket, ti feleségek, engedelmeskedjetek, tiszteljétek a ti férjeiteket. Most akkor jön az apáknak, mit fog mondani. Most már van gyerek, nézzük az apáknak. Az apáknak mit mond? Ti apák, ti atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket. Hát ennél istenibb tömörséggel nem lehet elmondani, hogy mi az atyák döntő hibája. A férjek döntő hibája, hogy nem fejezik ki eléggé a szeretetüket, a feleségeké, hogy nem fejezik ki a tiszteletüket, az apáé a gyerek felé, hogy amit ő gyereknevelésnek gondol, az a gyerek ingerlése. Most csak az apákat kérdezem, ugye volt már olyan, akinek van gyereke, hogy a feleség azt mondta, hagyd már, ne beszélj neked. Ugye volt ilyen? Volt ilyen, ugye? Vagy a feleséget tudják, hogy mondták ilyet azt a férjek, hogy ne mondd már ezt neki, most inkább ne. És akkor a férj mit reagált? Meg kell azt a büdös kölyköt nevelni. Hát honnan fogja megtudni, hogy itt becsület van, meg tisztesség van, meg fegyelem van. Csak onnan, hogyha én megmondom neki, hogy mi van. Pál apostolnak más a véleménye. Azt mondja, kedves apuka, teljesen igaza van a feleségednek, ez a gyerek ingerlése. Ez a gyerek ingerlése. Te ne ingereld a gyermeket. Ezért azt tanácsoljuk az apáknak, hogyha a mennyországot szeretnék kialakítani, hogy az ingerlésnek mi az ellentéte? Az ingerlésnek az az ellentéte, hogy így fogalmaz Ellen White, a szeretet aranyláncával magához köti gyermekei szívét az apa. Az apa. Az kedves apatársaim, Én is sokat hibáztam, sokat tévedtem. De mára tudom, hogy az apának egyetlen feladata van a gyermekeivel szemben. Az, hogy a barátjaivá váljon, nem a haver, a barátjaivá váljon, és a szeretet cselekedetein keresztül ki érdemelje a gyermekeitől a tiszteletet. Ez így működik. A pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akinek az apja sokat játszik vele, sok időt tölt vele, sokat beszélget vele, ezeket az apákat a gyerekek sokkal jobban tisztelik, sokkal jobban engedelmeskednek, mint azok, akik erővel akarnak vezetni. Azt bízzátok az otthon királynőjére, az anyára. Az anya nagyon jól tudja ezt a dolgot csinálni. Az apának, az apa, vagy a férj, úgy is mondhatnám angolul, a husband szó. Aki tud angol, azt tudja, hogy régiesen ez két szóból áll össze. House, ház, és band, kötelék. Az apa a háztartás, a család érzelmi összetartó köteléke. Meglepő, de nem az anya az. Nem az anya. Az apa tartja egyben a családot érzelmileg. Az apa. Mert hogyha, úgy mondjuk a pszichológiában, hogyha ideges a kutya, akkor nézd meg a gazdáját, a gyereket. Ha a gyerek nem egészséges, nézd meg az anyját. Ha az anyja nem egészséges, nézd meg a férjét. Ha a férj nem egészséges, nézd meg a férj és az Isten kapcsolatát. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. A férjen van az, az apán van az a felelősség, hogy a szeretetével összetartsa a családot. Nem kívülről, mint egy sató összeszorítsa, hanem a szeretetével magához láncolja a család tagoknak a szívét. Nem akartok, kedves apa társaim, olyan apák lenni, akik a családjukban arról ismertek, hogy szeretetet sugároznak, a gyerekek, és a gyerekek szeretnek velük lenni, és mindent szelídséggel, finoman oldanak meg, sokkal többre lehetne vinni, mint nyers erőszakkal, vagy a hangerő kieresztésével. Ti atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Azt mondja, hogy lehet ingerelni, meg lehet nevelni. Biblia olvasó emberek vagytok. Mi a különbség az ingerés és a nevelés között? Nagyon egyszerű. Amikor valakit ingerlek, akkor felmegy benne a pumpa. Akkor idegessé válik. Akkor dacossá válik, hogyha gyerekről van szó. Vagy érzelmileg negatívan maga alatt lesz. Ez az ingerlés. Lenyomni a gyereket, vagy felbőszíteni a gyereket. A nevelés ennek az ellentéte. Az ember úgy neveli a gyerekét, hogy nem bosszantja föl. Nem kelti fel benne feleslegesen az ellenállást. Erre mondta Ransburg azt, hogy a Biblia, nem a Bibliára mondta, hanem a Bibliának a kifejezés, úgy lehet egy Ransburgivá fordítani, az igazi család az meleg korlátozó család. Az igazi apa egy meleg korlátozó apa. A meleg apa, aki szeretettel, kedvességgel, szelídséggel, de határozottan mutatja be, hogy meddig és ne tovább. Nagyon helyes minden apának az az elvárása, hogy szabályoknak kell lenni, korlátoknak kell lenni, ebben egyetért a Biblia minden apával, de hogy a szabályokat, korlátokat hogyan képviseljük, hogyan tartatjuk be, ott van a különbség az ingerlés, meg a nevelés között. Azt írt Ellen White, amikor ő benne felment az ideg, nem így írt, csak így fejezem ki, csak röviden, akkor ő nem engedte meg magának, hogy a gyerekeivel beszélgessen, akkor kiment a gyerekszobába. Azt mondta, most nem vagyok olyan állapotban, hogy tudnék nyugodtan beszélni erről a helyzetről. De ha majd, ha megnyugszom, akkor majd megbeszéljük. Vagy most te nem vagy olyan állapotban, hogy tudnánk erről beszélni, majd megbeszéljük. És azt írta, délutánra, estére általában a kicsik odajöttek hozzá, és már ingerlés nélkül meg tudták beszélni. És aztán együtt imádkoztak, hogy többet ilyen ne legyen. A Biblia nem szentimentális. Nem mondja azt, hogy nem lesznek gyereknevelési problémák, nem lesznek házassági problémák. Nem azt mondja, hogy kiveszlek benneteket, hanem azt mondja, ti abban fogtok különbözni a világtól, hogy tudjátok, hogy mi az a módszer, hogy ezeket meg lehet oldani. Szóval szeressétek a feleségeiteket, tiszteljétek a férjeiteket, és ne ingereljétek a ti gyermekeiteket. Ez a három legfontosabb kulcs, amit Pál apostol mond a családi békével kapcsolatban. Arról majd a beszélgetés közben beszélgetünk esetleg, hogy hogyan lehet betartani a korlátokat, hogyan lehet ingerlés nélkül nevelni, hogyan lehet különféle neveléshelyzetekben valamit tenni, vagy hogyan lehet kifejezni a feleségem számára, hogy szeretem, vagy a férjem számára, hogy tisztelem. De így most befejezem, mert ez most 45 perc, ez így most így nagyjából követhető, és innentől jön a beszélgetés szakasz. Jó?